egy harcban vagyunk benne, miért harcolunk, hogy az Istennek az igéje élő ható legyen az életünkben, és tudjuk fegyverként használni az ördög minden rafináltságával, gonoszságával szemben. Miért beszélünk az Istennek igéjével és a harccal? Mert a szellemi életben van egy olyan rész is, általában nagyobb, itt Kelet-Európában nagyobb területet ölel föl, hogy harcolnunk kell egzisztenciánkért, szellemi egzisztenciánkért, lelki egzisztenciánkért és anyagi egzisztenciánkért. Mindannyian létünk elemért, amelyet megkaptunk, vagy meg fogunk kapni. Köszönjük az Istennek, hogy ad nekünk erre erőt. Efézus 6, 10-es. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Pál bátorít bennünket, hogy Isten jelenlétét keressük és a hatalmát. Te, aki férfi vagy, itt ülsz, Isten szól hozzád, keresd az erőt és a hatalmat. Az Isten erejét és Isten hatalmát. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ez a ravasság szó nem egyértelmű a Károlinál, ez egy metódus, egy stratégia. Az ördögnek van egy stratégiája. Ördög stratégikusan gondolkodik, szép lassan dolgozik a családok ellen, az elmékben, a szívekben. És lehetséges, hogy nem is tudod, hogy te egy stratégia részese vagy. Hallod? Egy stratégia részese. Amit előre megírtak a második égben a démoni világ. Gonosz angyalok. Mert nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem fejedelmességek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbűrű ellen, a gonoszság szellemi ellen, amelyek a magasságban vannak. Az ez élet sötétségének világbírói, gonoszság szellemei. Ezek azok, amelyekkel tusakodunk tulajdonképpen. Annak, akiket vegyetek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a gonosz napon. És mindeneket elvégezően megállhassatok. Vannak gonosz napok. Még egyszer olvasom az Istennek az igéjét. Annak, akiket vegyetek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a gonosz napon. Minden fegyvert, ami Istené. A gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Meg kell állnod a gonosz napokban, a gonosz napok után. Álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, felövezvén az igazságnak mellvasába, felcsarozzan lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, és mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Sőt, azt is felolvasom, hogy minden imádsággal, könyörgéssel, imádkozván minden időben, a szellem által. És ugyanez dologban vigyázván, minden álhatatossággal, könyörgéssel, minden szentért. Ez nem a minden szentek, hanem minden szentért. Én érettem is, hogy adassék szó nekem, szám megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyekért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólnom. Látjátok, még a prédikátor is azáltal tudsz jól prédikálni, hogyha szellemileg harcolnak azért, hogy a magasságban ne legyen semmilyen visszatartó erő, és a gyülekezet vonatkozásában. Hát egyszer majd még jobban megértjük, az Isten ad egy nagyobb kinyilatkoztatást ezzel kapcsolatban. Egyébként mind a hat terület, amelyet a fegyverekkel kapcsolatosan mond az ige, ezek szellemi valóságok. Ezt nem fogod tudni felvenni szájjal. Ezek olyan igazságok, amelyeket Isten az üdvösséged után elkezdett kibontani. Nem tudsz harcolni egy szellemi lénnyel intellektuálisan. Nem tudsz harcolni egy szellemi lénnyel szavak által. Nem tudsz, itt most arról beszélek, hogy kommunikáció által. Ez magasabb kommunikáció szükségehez. És pedig mire gondolok, hogy ezekből a fegyverekből, illetve a fegyverek mögött lévő szellemi valóságokból, vagy úgy is mondhatnám szakzsargonnal, hogy kenetekből kell neked tanítás alá kerülnöd. És ez visz be téged a szellemi harcba. Addig Isten nem is engedi, hogy harcoljál, amíg kegyelmes korszakban vagy, valami rufi világban, addig, amíg nem érted meg azt, hogy egy harcba vagy benne, és ezek a szellemi fegyverek, ezek segítenek abban, hogy tudj harcolni. Bármelyik fegyvert kiveszed, nem fogsz tudni győzni. Hat fegyverről van itt szó. Hit pajzsa, igaz lelkűség öve, szellemkardja, békesség sarúja, igazság mellvasa és az üdvösség sisakja. Hozzá lehet tenni még egyébként. Tessék? Hozzá lehet még tenni egyébként az Ézsaiás levele alapján az üdvösségnek, vagy a dicséretnek a palástját. A dicséret palástját a csügget szellem helyett. Tehát van egy csüggedés szellem, ami támad bennünket, mindannyiunkat, pláne itt Kelet-Európában. A beszéddel kapcsolatban szeretnék ma is beszélni. Sok mindent átvettünk már előző héten, szeretném folytatni. Amit még szeretnék itt, még hirtelen még a bevezetésben, hogy van egyfajta harcunk az ördög minden stratégiájával, ravaságával szemben, is van gonosz nap. És gyere velem az Ézsaiás könyvének 5. részéhez. Ezt nemrég fogalmaztam meg magamban, bizonyára te már tudtad előbb, mint én, de én azért próbálok lépést tartani veled, szellemi vonatkozásban is, hogy Ézsaiás 5.13, amit mondani fogok, ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éjjel halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg. Azért figyelj, most azt mondja az ige ezután, azért a sír kiszélesíti torkát, a Saul, és feltátja száját szertelem, és leszállnak abban népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői, és porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregeknek ura az ítéletben, és a Szent Isten megszenteli magát igazságban. Amen. Fogságban megy az én népem tudomány nélkül. Megértés, ítélet nélkül. Megértő ítélet nélkül. Van egyfajta gonoszság, amiről nagyon keveset beszélek, vagy beszélünk, vagy beszélsz. Ez pedig gondolat nélküli gonoszság. Amikor úgy kezdünk el szellemi életet élni, hogy azt az elvet teljesen kidobjuk, nem szükséges gondolkodnom az Isten igéről, vagy az Isten dolgairól, vagy arról, hogy hitben vagyok-e, vagy nem, majd Isten gondolkodik helyettem. Isten nem fog helyetted gondolkodni. Isten nem fog helyetted gondolkodni. Van egy pár gonoszság, amit előző héten már felsoroltam, de én azért még egyszer felsorolom, hogy egy teher jöjjön az életünkre. A megigazult embernek van egy karaktere, és ez a karakter, ez a szellem gondolatán keresztül tud érvényesülni. Önmagában azt, hogy megigazultál, és igaz, hogy Isten előtt megállhatsz szabadon, és nem érzel vádlást, ezt rendszeresen kell letisztítani, vagy úgy mondhatni, hogy érvényesíteni. Olyan a megigazulás, mint egy mágnes. Ha a mágnesben az erő elmegy, akkor a mágnest ki lehet dobni. És a megigazolásodban azáltal tudsz megmaradni, hogyha az Isten a hiten keresztül föntartja a megigazultságodat. A hit tartja fönn a megigazultságodat. Mondjak erre egy igét. Habakkuk könyve 2. fejezet 4. verszakában azt mondja az ige, hogy az igaz hit által él. De még precízebben úgy lehet elmondani ezt az igét, egy kis rag. Igaz az ő hite által él. Igaz, az ő hite által él. És hát ha már Habakuknál vagyok, pusztán az első, az árészt is elmondanom, hogy a felfogalkodott ember az a lelkéből él. Az igaz, az ő hitéből él. A felfogalkodás azt jelenti, hogy nem akarok tudomásot venni arról, hogy mit szól a hiten keresztül Isten. Mert a hit mögött mindig Isten beszéde áll. Ma szeretném átvenni a megazultságból való megvallást is, milyen megvallási káosz van az emberi szívekben és elmékben, mennyire nem értjük a megazulásnak, vagy nem akarjuk jól érteni, vagy nem értettük meg jól a metódusait, a stratégiáját, és a megazult ember karakterének az érvényesülése az a hite által van. De amikor a megazult ember nem akar gondolkodni Isten igéről, akkor fogságba jut. Hallod? Akkor fogságba jut. És a gonosz dolgok forrása az nem a megazultság identitásából ered, hanem a gonoszság identitásából. A gonosz dolgok forrása. Az emberi szívekben is. Egy gonosz identitás tud fölnőni. A bűn, azt mondjuk, amikor megcselekvődik, amikor létrejön a bűn az ember személyiségében, az előtte már megfogant a szívben. Ezt Jézus tanítja. És minden, ami létrejön az életedben, annak az következménnyel jár. Minden akció és reakció sorozata. Akció-reakció körforgása. Bármit, amit teszel, abban már megvan a szívnek a szándéka. És amiben megvan a szív szándéka, abban megvan a tett. A tett, a szív föntartja a tettet. És amikor az ember elkezd cselekedni, akkor az mindig következményekkel jár. Tehát amikor a szívben létrejön a bűnnek bármilyen, vagy gonoszságnak bármilyen fajtája, abban már benne van a tett, és hozzátehetjük a következmény. Tudtok erre elmondani? Tehát minden bűn, minden gonoszság következménnyel jár. Nincs olyan bűn, ami nem jár következménnyel. Nincs ilyen bűn. Minden bűnnek van következménye. Előbb vagy utóbb látjuk. Ma ebben a korszakban Isten nem azonnal ítél. Tehát nem jön el két angyallal, mondjuk Gábriellel és Mihállyal, nem ül le a szobába, és rögtön ítélő széket nem fog létrehozni. Elkezd Isten könyörögni hát neked, tehát jó értem, magyarosan mondom, könyörög neked, hogy térj meg bizonyos, vagy állíts helyre bizonyos gondolkozási dolgaidat. És ebben a könyörgés korszakában, amikor Isten a vigasztalás szellemén keresztül téged bátorít, ekkor elkezdi már megengedni, hogy az elvek beinduljanak, mert minden tett mögött vannak elvek. Például amikor valaki a fityet hánya a 10 parancsolatra, onnantól kezdve beindulnak ezek az elvek, és elkezdődik az ítélet is. És nem fizikailag csak, van olyan is, hogy fizikailag, először mindig a szívben. A szív romlik meg azonnal a bűn hatására, azonnal. Ez nem teljes romlás, nem totális leuralása a bűnnek, mert annyira irgalmas Isten, hogy amikor Ádám és Éva elbukott a bűnben, akkor a bűnben, miközben magával rántotta, úgymond az emberiséget, mégis volt neki annyi, hogy mondjam, lelkiismerete még megmaradt, a mai napig megvan, hogy Istennel elkezdett kommunikálni. És nem ment tönkre, tehát nem pusztult el, nem lett rákos, nem lett féllábú, nem szakította ki a bűn az egyik kezét a testrészéből, és nem lett elmebeteg, hanem mégis megmaradt egy olyan fokon, egy olyan értelmi fokon, amikor tudott még gondolkodni, és fel tudta becsülni azt, hogy mit tett, félig meddig először, aztán pedig meg tudta látni azt, hogy milyen távol van Istentől. Tehát Isten nem végérvényesen dobta ki az embert a bűn után, hanem megadta a lehetőséget, hogy vissza tudjon jönni. Tehát a bűnnek a hatása nem volt akkora, hogy ne tudjon visszajönni Istenhez. És mai napig, amikor az ember vétkezik, megvan a lehetőség visszajönni Istenhez. Ez fantasztikus, hogy a bűn, egyszerűen ezt nem tudom, hogy van, hogy a bűnnek van egy hatalmas ereje, a pokorra tud vinni bennünket, de mégis Isten nem engedi ezt meg, és megállítja valahogyan ezeket a folyamatokat. Ez kegyelem. Ez kegyelem, hogy mindig meg tudunk térni Istenhez. Úgy, hogy nem is akarjuk sokszor a megtérést. És akkor Isten ránk beszél bizonyos dolgokat, hogy mégis akarjunk. És a gonosznak van látható és láthatatlan következménye, és én most nem az abszolút gonoszról beszélek, azzal azt nevezem abszolút gonosznak, amikor maximálban van az egoizmus egy ember életében. Ő csak azt teszi, ami számára jó, és semmilyen hajszálnyi olyan szeretettel teljes gondolat nincs, hogy valamiért vagy valakiért dolgozna, hanem csak önmagában, és ezt ördögivé teszi az embert, így ezért nevez a Biblia. Azért az emberről nagyon sok üzenet van az Új Szövetségnek, és nem csak gonosznak hívja az embert, például van olyan, hogy állatnak hívja az embert, olyanok, mint az állatok. Tehát, hogy van az emberi sorsban egy olyan eltorzulás, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, de lehet ilyen, hogy kutyának és disznónak gondolja, vagy írja le Péter például az emberi élet bizonyos szakaszait, azok egyébként hívőkről beszél, tehát nem emberként, hanem szinonímaként állatot mond. Tehát a bűn elállatiasíthatja az embert. Van kollektív gonosz, és van elve gonossága, racionális szenvedéllyel, és van értelem nélküliség gonossága, és van gondolatlanság gonossága. Bár ezt fel lehet tenni azt a kérdést, hogy lehet-e valakiben értelem nélküliség? És az Új Szövetség, vagy az Ószövetség alapján most az Ézsaiást néztük, lehet olyan, hogy valaki fogságba megy, mert tudomány nélkül való az az ember. És úgy fogalmaztam meg ezt a korszakunkat, hogy ha nem akarod megkülönböztetni a jót a rossztól, akkor abba a hibába esünk, hogy nem tudunk a megazoltságból beszélni, és ha nem tudunk beszélni a megazoltságból, akkor a gonoszságból fogunk beszélni, előbb vagy utóbb. És van olyan bűn, amikor az ismeret hiánya az nem a sátánnak úgymond a csapdája egy ember életében, hanem egy ember tette tönkre a személyiségét azáltal, hogy elhatározta, nem fog gondolkodni Istenről, Isten terveiről az életébe, és nem akarja megismerni Istent. Nem akar mélységet megélni Istenből. Ez is a gonoszság egyfajtája. Ezt úgy nevezem, hogy gondolatlanság vagy gondatlanság gonoszsága. És ebben nincs felmentés, mert ennek vannak okai, indítékai, motivumai ennek az egésznek, és ez kifut. Egy idő után, amikor leszoktatja az ember önmagát arról, hogy gondolkodjon az életével kapcsolatban. Nézd meg a világot, hogyha akik elkezdenek gondolkodni az életük felül, azok valamire jutnak. Akik pedig feladják a gondolkozásmódot, hogy hogyan tudnak előre jutni, azok mind tönkre mennek. És elkezdenek szép lassan a beszédükön keresztül hozzászólni ahhoz, hogy jó mélyre ássák az életükbe a keserűséget. A beszéd, egy pár mondat a beszéddel kapcsolatban, ott az van írva, hogy a szellemnek a beszéde, és azt szóljuk a szellem beszédét, az egyik fegyverről van szó, ugye, ha olvastuk. Az ige munkájából folyó, és a Szent Szellem munkáján keresztül egy sorozat kezdődik. És ez a beszédre van ráépítve. Én most nem arról a beszédről beszélek, amit a világiak beszélnek. Ez a beszéd, amiről én beszélek, ez az ige által átalakított nyelv. Ez nem ugyanaz, mint a konyhában lévő beszéded, nem ugyanaz, mint a munkahelyen lévő beszéded, társadalmi forgolódásodban való beszéded, ez a média beszéde, ez Isten beszéde hozzád, az igén keresztül, egy másik kategória. Ez egy magasabb szintű kategória minden nyelvnél. A következő, amit akarok mondani. A beszéded az igébe vetett hit által tud működni, és amikor Ádám és Éva bűnbe esés előtt voltak, akkor egy védelem alatt voltak. Hozzájuk se fért a sátán. Hozzájuk se fért a sátán bármilyen aktivitása. El kellett érnie Évát, és nem úgy ért hozzá, hogy hirtelen egy rontást hozott rá, hanem kommunikálni kellett sátánnak Évával. És behozta azt a kommunikációt, amit eddig még nem hallott Éva, a sátán típusú, a gonoszság típusú kommunikációját. Azt a típusú kommunikációt, ami meg van mérgezve. Azt a típusú kommunikációt, ami benne a bukás lehetősége. És ezt kell neked megértened, hogy az Istennek a kommunikációja, és a sátán kommunikációja, milyen fortélyokat, tehát Istennél nincs forté, hanem Istennél milyen bölcsesség van, és sátánnál milyen fortélyok vannak. És hogyha nem érted meg, és nem tudod, nincs ismereted arról, hogy hogyan kommunikál a sátán, nem fogod tudni legyőzni. Tehát tudnod kell azt, hogy ő hogyan gondolkodik. Vagyis hát jobban mondva, tudnod kell, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogy megtudna a sátán hogyan gondolkodik. De tudnod kell azt is, hogy mik az ő stratégiái. Mert itt azt olvastuk az igébe, hogy vannak stratégiái. És a stratégiáit föl kell ismerned. Hát mi ellen harcolsz? Hát valami ellen, nem? Hát azt csak föl kell ismerni. Ezért mondja egyébként a Zsidó Levél 5. fejezete, hogy nem tudtok a jó és rossz között különbséget tenni, mert az érzékeitek, tehát a szellemi érzékenységetek nem nőtt föl, sőt visszafejlődött. És a szellemi érzékenység a jó és rossz között, a gonoszság és a jó között, mert mi mondjuk ezt a szót, hogy rossz és jó, de ez egy olyan pejoratív szó lehet a rossz, mert mondhatjuk, hogy rossz egy pizza, mondhatjuk, hogy rossz az autód, de itt más dologról, morális gonoszságról beszél az ige, egy olyan, ami démonikus, diaboliszi gonoszság, és a diaboliszi gonoszsága nem mondhatod azt, hogy jó. Hát pont ebből volt Izraelben az óriási probléma az Izrael Isten tiszteleteiben, az Ószövetségben, hogy a jót rossznak mondták, a rossz jónak mondták. Nem mondhatod azt a rosszra, hogy jó. És az ige és a hit munkája Ádám és Éva életében védelmet és fejlődést okozott. És ezért a beszédükben is ott volt egy kreatív beszéd. Máshogy beszéltek bukás előtt, és máshogy beszéltek bukás után. Sőt, azt is láthatjuk Ádám és Évánál, hogy ez nem csak egy hétköznapi eszköz volt a beszédük. Hogy most használhatunk egy nyelvet, és ezt az egy nyelvet érti mind a kettő. Hanem ebben a nyelvben benne volt az a lehetőség, hogy, és ezt szeretném, hogyha átvennéd, hogy amit akarok mondani, hogy benne volt a lehetőség a nyelvben, és a nyelv nem tiltotta le őket, vagy a szívük nem tiltotta le őket, hogy ne tudjanak beszélgetni Istennel. Ma az a legnagyobb feladatod a szellemi életedben, hogy mi rendszeresen tudj Istennel beszélgetni. És mert nem olyan egyszerű Istennel beszélgetni. Nem olyan, hogy te csak leülsz a fotelbe, és akkor megjelenik Isten, és akkor beszélgetsz vele. Mint egy szellem megjelenik. Nem, egy nagyon nagy feladat az, és ma vesszük a bűn, például a bűnvallást is, hogy feladat az, hogy hidat képezzen a nyelved Istenhez. Mert egy lehetetlen folyamatról beszélek. Mert Istenhez nem lehet elmenni. Nem tudsz elmenni Istenhez, csak úgy, hogy ma gondolsz egyet, és elmész Istenhez. Fogod a nyelvzacskódat, vagy a lehel zacskódat, hogy szokták mondani a szlengben, budapesti szlengben, lehez szatyrodat, és elmész Istenhez. Fogod a Bibliádat, beleteszed azt a nagy Bibliát, és akkor elmész Istenhez. Nem, egy óriási feladat az, hogy a szíved meg tudjon fogalmazni dolgokat, és a megfogalmazott dolgokat pedig el tud mondani Istennek. Majd utána a megfogalmazott dolgokat meg tudja hallani Jézus, majd utána Jézus át tudja mondani az atyának. Mert nem mehetünk be az atyához egy az egybe direktbe. Van egy fiú, a megváltó, a főpap, aki keresztül tud csak bejutni. Ezért mondja az Isten igéről, az Isten igéje a főpapról, hogy milyen főpap ő, a megvallásunk főpapja. Ezért mondja, hogy amit jól tudsz megvallani, kihirdetni az Úr Jézus Krisztus nevében, vagy jól tudsz megvallani, mint bűnt, vagy jól tudsz megvallani, mint igazságot a fiú előtt, azt tudja csak elfogadni, és azt tudja továbbvinni az atyához. Tehát vannak dolgok, amiket el tud fogadni, vannak, amiket nem tud elfogadni. És Ádám és Évánál láttuk azt, hogy egy szellemi állapotot meghatározott a nyelvük. Bukás előttről van szó még mindig. Tehát egy szellemi állapotot le lehetett mérni a nyelvükön, hogy milyen állapotban van Ádám és Éva. És lehetett mérni a bukás után, hogy milyen állapotban van Éva és Ádám. Nézd meg, Ádám milyen állapotban volt, megkérdezte tőle Isten. Megindult a kommunikáció, ami nem csak kommunikáció volt, hanem egy természet fölötti nyelv, mert igenis, amikor te az Istenről beszélsz élményből, manifestációból, akkor ez egy természet fölötti nyelvé válik. Sőt, azt mondja Pál magáról, hogy ő nagykövet, és a békesség evangéliumának nagykövete, és elhozza a mennynek az üzenetét a földre, ezért nagykövete, és a nyelv is, a nyelv sem egy sima halandó nyelve, időzőjelben jól értsétek, hanem olyan gondolatok és valóságokat közvetít, amit az embert meg tudja változtatni. Az evangéliumnak a hirdetése. És amikor te nem tudsz úgy beszélni, ahogy Isten akar, hogy beszéljél, akkor zsákutcába kerülsz, és akkor meg kell újítani a beszédedet. Mert úgy kell beszélni magadról, ahogyan Isten beszél magadról. Úgy kell beszélgetni a társaddal, ahogyan Isten beszélgetne a társaddal. Nem? Nem hozhatod le a nyelvet egy alpári szintre, vagy egy tróger szintre, vagy egy züllött szintre. Hanem tudnod kell, hogy ki ő, ki a társad, és hogy ő benne is Isten lakik. De ugyanúgy tudnod kell beszélni Istennel is. És nem lehet, mint egy ilyen züllött ember, nem beszélhet úgy Istennel. Tehát nem lehet Istennel kiabálni. Nem lehetne azt mondani, nem lehetnek hatalmas, nem tudom, milyen elvárásait. Ha most Isten így, meg úgy, ha ezt nem csinál, ha azt nem csinál, nem lehet manipulálni Istent. Nem lehet az ima életedben hozni ezt a sületlen dumát, hogy akkor mondod, hogy mi lenne, ha nem lehet vele alkudni időzőjelben. Nem, te csodálkozz. Tehát Isten nem egy ember, akivel te szorongatott állapotba kerülhetsz, és jó, megszorongatod a nyelveddel, jó, megostorozod a száddal, meg hogy csinálsz egy hisztit, akkor majd Isten beadja a derekát. Amen? Tudnod kell, hogy kell beszélni Istennel. Például azt mondja a zsidó levél, hogy Isten elé senki sem tud menni, csak hit által. Ja, itt van, mindig azt nézem. Tehát az egy szellemi nyelv volt, és a fizikai, szellemi állapotukat meghatározta a nyelvük. És amikor Ádám odament Isten, és azt mondta neki, hogy hol vagy Ádám? Ekkor elbújt Ádám, mert nem akart kommunikálni. És a szellemi életünknek van egy nagyon nagy feladata, az első feladata például, csak így, hasra ütve, hogy meg tud azt csinálni a nyelveddel, hogy őszinte vagy Istenhez. Ez egy óriási feladat. Ahogyan a női csoporton is, ugye, női összejövetelen is mondtátok, hogy végre megnyíltak emberek, és őszinték voltak 5 év, 1 év, 1 hónap után önmagukhoz, vagy az emberekhez. Ez nagyon nagy feladat megnyílni, és őszintének lenni, és Istennel őszintének lenni. A bűnvallásnak ez az egyik nagy, úgymond, csapdája, hogy megvallja az ember a bűnét, de nem mégsem őszinte a szív. Mert már olyan nyomást és bizonyítást kapott Istentől, hogy az tényleg bűn, hogy már nem tud mit mondani, ez tényleg bűn. De annyira nem őszinte a szív, hogy azt mondja, hogy vétkeztem, vállalom a felelősséget, és ki is akarok jönni abból. Mert ezzel is be lehet csapni önmagunkat, hogy bűnvallást teszünk. De a szándék nem változott meg. Egyébként lelövöm a point, nem fogsz tudni hitáltal beszélni, ha nem működik a bűnvallásod. Minden szellemi alap a bűnvallásra alapul a szellemvilágban. Ha helyes a bűnvallásod, akkor helyes a hitbeszéded. Ha kicsúszik alól a helyes bűnvallás, akkor nem tud Isten hitáltal dolgozni benned. Azt mondod, hogy akkor minden nap meg kell vanni a bűneinket? Már megint kötözködsz. Nem ezt mondtam. Hanem azt mondtam, hogy rendszeresen a szívet be kell vinni Istennel való kapcsolatba, hogy a szív ne féljen Istentől, ne bizonytalankodjék Isten jelenlétében, hanem Isten a szívet annyira föl tudja rázni, hogy Isten be tudjon lépni a szívbe. És egy hidat kell fölépíteni Isten szíve és a te szíved között rendszeres az ima életben. És nekem senki nem mondja azt, hogy olyan személy állapotba lehet jutni, hogy soha többet nem kell se bűnvallani, sem hibákat elmondani Istennek, sem frusztrációkat, bizonytalanságokat, árvaság életérzés, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amik az embert megtámadják hétről hétre. Nem, rendszeresen le kell szedni az emberről ezeket az életérzéseket, hogy egyáltalán tudjon hinni, hogy elkezd tudni az Isten dolgozni rajta, ehhez csak én dolgozok a saját szívemen, hogy egyáltalán ki tudjuk a megfulladott állapotba kerülni ebből. Sőt, János azt mondja a levelében, hogyha vádolna bennünket a szív, akkor tudjuk a cselekedeteinkről, hogy mégis mehetünk Istenhez. Tudod, mit mond ez az ige ezzel? Hogyha a szív bennünket számon kérne, még akkor is tudnunk kell Istenhez menni, mert van olyan állapot, amikor a szívben, a Szent Szellem, a lelkiismereten keresztül számon kér bennünket, és van olyan állapot, figyelj, amikor a szíved félreismer téged, nincs még olyan kenet és erő a szívedben, a Szent Szellem által, az igé munkáján keresztül, hogy le tudná a szíved győzni az önmagát, hanem a szív elkezd dolgozni ellened, pedig már újra vagy születve, körül van metélve a szíved, hiszel Istenben, és rengeteg mennyi élmény részesévé voltál. És ekkor is tudnod kell a János levél alapján, igen, hogy a szív vádol úgy vádol, hogy neked meg kell győzni a szívedet. És látnod kell azt, hogy amit befektettél Istenbe, amilyen szent cselekedeteid voltak, arra hivatkozva meggyőzd önmagad szívét Istennel. És nagyon sok embert becsap a vádló, mert a szívedet eléri a vádlás, és nem tudsz harcolni a szíveddel. Mert azt hiszed, hogy a szíved igazat mond, és be vagy csapva. Hogy tudsz erre a szintre eljutni? Hogy szeress, azt mondja a János ott abban az igen részben, a szövegkörnyezetben, szeress. És ha van szeretet, úgymond bankod, hogy befektettél a szeretetbe, akkor azt látod szellemben, és azt tudod mondani, hogy engem nem fogsz vádolni ördög, lehet, hogy hibáztam, de szeretetben jártam, szeretetben akarok járni, és szeretet fog tovább vinni engem ebben a korszakban. És szeretem az Istent, és én tudom, hogy szeretem az Istent, és én szívem nem fogsz engem tönkretenni, az Úr mondja ki az én ítéletemet, ő mondhatja meg, hogy én jó vagy rossz ember vagyok, és nem magam fogom kimondani, hogy milyen ember vagyok. Erre mondja áment. Hogy ne te mondd meg, hogy milyen ember vagy, hanem megint látod, megint a megvallás. Az ige, amit mondott neked, a szent, amit mondott neked, azt kell kimondanod. Ó, oh, halleluja. Az emberi életet, az emberi sorsot a nyelve irányítja. És a Jakab levele azt mondja, hogy kicsinytak, mi nagy dolgokat tud tenni. Tehát nagy dolgokat tud tenni, akár egy kis tűz fel tudja az egész erdőt gyújtani. Ugyanúgy van a nyelv is. Élet és halál van a nyelvben, és a szívből áradnak ki ezek a döntések. És amikor az ember elkezd rátérni egy rossz útra, akkor a nyelve segíti ezt. Olyan, mint egy kormányos. És azt mondja, gyere, gyere Lajos, menjünk rossz irányba, és már húzza el a kormányt. És amikor visszaállítod a szívedet, akkor a nyelvedet is vissza fogod tudni állítani. De érdekes módon, ezt nem értem, hogy Jakab rendszeresen erről beszél ott a leveleiben, hogy a nyelvet kell megzaborázni. És nem azt mondja a szívet, a nyelvet. És úgy gondolom, hogy zsidó gondolkodik, és tudja jól, hogy ott a szívre is gondol. Mert Jézus elmondja, hogy a szívből jönnek ki a dolgok. És sőt, azért mondja, hogy nem egy forrásból, a szívből nem tud édes és keserű jönni. Áldás és átok. És azt, ugye úgy szövetségben szoktuk mondani, hogy nincs átok. Hát én azt gondolom, hogy a megváltott embernek Isten áldást ad, csak amíg megérti, hogy a sorsában mennyi minden rosszat tett, az idő kell. És hogy ki tudjon jönni az átoknak a munkája alól, mert vannak döntések, ami átkot hoznak Isten szemében. Mondok egy dolgot. Ha egy férfi azon gondolkodik, hogy megcsalja a feleségét, az először nem hoz átkot. Egy idő után szokássá válik a gondolkodásmódja, és miután megteszi és megcsinálja ezt a bűnesetet, akkor úgy gondolom, hogy ez átokhozó bűneset. Mert a szexuális bűn az nagyon hasonlít, tehát nagyon hasonlítja a szellemmel való egyesülésünkhöz, a Szent Szellemmel való betöltekezésünket és újjászületésünket, és nagyon érdekes, hogy a szexuális bűnökre utána rögtön ugyanabban az igerészben, Korintusban azt mondja, hogy a legnagyobb bűn a testtel szemben a paráznaság. És a szexuális bűnök és a Szent Szellemmel való betöltekezést egy igébe teszi be. Tehát a leggyorsabban tönkretevő szellemi erő az a paráznaság. És csak férfiaknak mondom, a paráznaság nem csak a szexuális együttlét, hanem a gondolati bűn is. Tehát onnantól kezdve, hogy valakinek szexuális bűnei vannak az elmébe, az megrontja a szellemét. Ez a leggyorsabb vírus az egyházban, a szexuális perverzió. És nem arról beszélek, hogy kísértés alatt vagy, hanem arról beszélek, hogy valakinek már elindult a szándéka, és hozzászokott, hogy hogyan gondolkodik. És megfogom benne rendszeresen. Tehát vizuálisan lejátsza a szexuális aktust. Erről beszélek. És ekkor nem kegyelmet kell venni, hanem meg kell térni. És ki kell szakítani gyökerestül azt a gondolkozási módot. Csak ezt ugye nem tudjuk leleplezni senkinek az életébe, ezt csak Isten tudja. Mert én nem látok bele az életedbe, hála az Úrnak. Halleluja. És amikor a szívből beszél valaki, és Ádám és Évánál tartunk még mindig, akkor a tartalom jött ki belőlük. Tehát amikor lejött hűvös alkonyatkor Istennel, akkor egy tartalom jött ki, és elkezdtek beszélgetni. És mondta nekik Isten, hogy megáldottalak benneteket, és Isten képűek vagytok, és menjetek, és a beszélgetésben Isten mindig csak olyat mondott, ami az eleve elhívásuk, az eleve elrendeltetésük volt. És nem volt probléma a bűnnel, amíg a kommunikáción keresztül be nem jött a bűn. És még egy dolgot hagyd mondjak, hogy a szív mindig kapcsolódik a szellemvilághoz. Éva hogyan bukott el? A vizualizáción keresztül. Látta Éva, ott az a kakuktojás, hogy jó az elederre. Látta, hogy jó az elederre. Kívánatos az a fa. És akkor a vizualizáció elindult, a szívben jön a vizualizáció, az kommunikál a szív. Sára is addig, amíg nem lehetett is, még az angyal se tudott, Krisztus se tudott mit csinálni Sárával, addig, amíg a szívében nevetett. Amíg a szívében nem rosszul gondolkodott. Maga Isten se tudta megragadni. Át kellett Sárának saját magának alakítani a szívét, hogy Isten hozzá férjen. És Évának a szíve eltorzult. Hogyan torzult el Évának a szíve? Úgy, hogy a szívében elkezdett gondolkodni, majd utána elkezdte kimondani, amint gondolkodik. És a beszéde betette a zárba, betette egy zsákutcába. És mondok még valamit, hogy a szív, amikor kapcsolódik a szellemvilághoz, akkor az megtudható rögtön egy ember személyiségéből, hogy melyik oldalon van, vagy milyen szinten van a szellemvilágban. Most a jó és a rossz oldalon egyaránt. És ha a jó oldalról beszélünk, ott is a megigazultság beszéde, az mérhető. A gyümölcsök mérhetők azonnal. Mérhető az, hogy az ember megigazultságból beszél, vagy ítéletből beszél. Mert azt mondja a Máté 12-ben Jézus, hogy ezáltal ismertet el megigazultnak a beszédeden keresztül, és ezáltal bizonyulsz ítélet alatt levőnek. Igen, egy idő után, a csecsemő kereszténység után van egy olyan korszak, amikor elmész harcolni. János beszél erről, beszéltünk többször erről. A harcos korszak. És ebben a harcos korszakban látható az, hogy elgyengültél például, vagy nem gyengültél el. Ez még mindig nem az ítélet. Az ítélet az, amikor valaki ellene dolgozik a megigazultságnak, a munkájának az életében. Akkor jön az ítélet. Mikor valaki elkezd azon dolgozni, hogy visszaadja, úgymond a megigazultságnak, felteszi a fogasra a megigazultságnak a munkáját, és nem akarja elhinni, hogy mi a megigazultság, hogy igaz ember, Isten előtt megállhat, hogy olyan természete van, mint Istennek, hogy egy tulajdonított igazsága van, ez az igazság ez képes arra a hitáltal, hogy a kegyelemhez forduljon rendszeresen, hogy megállhat Isten jelenlétében, imádkozhat, hogy a dolgait átalakíthatja Istenivé, karakterét, életét, hogy az életében megjelenhet a bűn helyett a Szent Szemnek a gyümölcse. Például. Ad hoc mondom ezt. És amikor az ember ezt nem akarja elhinni, hogy mire van elhívva a megigazultságban, akkor ítélet kezdődik az életébe. Mert nem lehet azt csinálni hosszú távon, hogy nem akarok megigazult emberként járni a Földön. Nem akarok megigazult emberként cselekedni a Földön. Nem akarok megigazult emberként gondolkodni a Földön. Egy idő után az ember úgymond beposad. Bepálik. Bepókhálósodik. Figyelj, saját magamról beszélek, amikor nem elmékedek az igén 2-3 napot. Érzem a romlást. Érzem. És ez nem a 20. század, se nem a 21. század eleje. Ez egy új korszak. És van ebben a korszakban egy nagyon-nagyon fontos szó. Azt hiszem, ez én számomra nagyon fontos szó. Ez pedig a flexibilitás. Ha valaki nem flexibilitis, nem rugalmas ebben a világban, akkor az nem tud megmaradni az Úrban. Lali, bővebben. Azt mondja a 1 Korintus 3-ban, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Ez azt jelenti, hogy a változás az örök. Csak a változásban van az örök. És az Isten országa nem úgy van fölépítve az életünkben, hogy ne változzunk. Ezért a változás szó a legfontosabb szó ebben a korszakban. Mert az ördög olyan új mesterkedéseket talált ki, új dolgokat, amit eddig nem volt. Ezért flexibilisnek kell lenni. Még a pénzügyi területen is flexibilisnek kell lenni. Mert egyik nap van, másik nap nincs bizonyos rendszer. És a nyelvet fogja közvetíteni az életedbe a kegyelmet, a szívedből, az életedre vonatkozólag. Igen, a nyelved. Ha jól imádkozol Istenhez, felszabadítja a nyelved a kegyelmet az életedre. Ha nem tudsz bűnt megvalani, nem tud kegyelem jönni. Ha nem tudsz megbocsátást adni, nem tud kegyelem jönni. Ha nem tudsz hit által beszélni, nem tud hit jönni. A nyelved határozza meg. És van egy szellemi szabály, amit én gondoltam, de ítéld meg. Ahogyan gondolkozol, olyanok lesznek a szándékaid. Amilyen a szándékod, olyan lesz a nyelved, beszéded. És bizonyos szinten fölé nem tudsz menni, ha a nyelved nem enged. Most igei dolgokról beszélek, most nem a konyha nyelvedről. A nyelved, ha letilt, nem... Fú, figyelj, én tudom, milyen ez. De nem bírom kimondani, amikor rosszul vagyok bizonyos dolgokat. Nem bírok úgy imádkozni. Még az Atya nevét is gyengén mondom ki, mikor gyenge vagyok szellemben. Te nem tapasztaltál még ilyet? Vagy amikor erős vagy, és bizonyos igék robbantanak, mint hogyha a hit hőse lennél. És akkor olyan könnyű kimondani. Uram, hálát adok, hogy megáldasz engem. Most jó értelemben mondom. Jó értelemben mondom. És egy idő után az, amiben eddig hittél hétfőn, péntekre, már azt se tudod, hogy hol vagy. Azért, mert a szív 4 nap alatt kiüresedett abból az igazságból, abból a rémából. Nem szeretem azt, ha képmutatók vagyunk. Nem szeretek én se képmutató lenni önmagammal szemben. 1 Timóteus 1.6. Ennyit a bevezetésképpen a beszédről. 5-ös. A parancsolatnak vége pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, amelyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Akik törvénytanítók akarván lenni, de nem értik sem, amiket beszélnek, sem, amiket erősítgetnek. Még a csiádból ugyanezt felolvasom. Why not? A parancsolat csúcspontja. A tiszta szívből, jó lelkiismeretből, tehát ez már szellemi rész, szellemi önismeret, és a képmutatástól mentes hitből fakadó szeretet. Ezeket azonban némelyek elhibázták, letértek az útról, hogy hiába valóságokat fecsegjenek. Törvénytanítók akarnak lenni, noha sem azt nem értik, amit fecsegnek, sem azt, amiért bizonykodnak. De itt a lényeg az 5-6-os nézzük. Tehát van a semmit mondás, és amikor az ember nem valódi hitben él, akkor semmit mondó beszédet mond. Ez a szó a görögben csak itt jelenik meg egyszer. Semmit mondó beszéd. És azt gondolod, hogy a semmit mondó beszéd semmit ér? Nem. Képes arra, hogy kivigyen bennünket abból a hitből, ami valódi hit. És miért mondja ezt Pál, hogy van ilyen, hogy nem igaz hit, jobban fordítja Csia, van képmutató hit. Mert a kereszténységen belül létrejött egy képmutató hit, amelyet a gonoszság hozott létre, és nem a keresztény egyház, nem ember, amely megtanít bennünket arra, hogy ne a valóságban éljünk. Mi a képmutatás? Színészkedés. Hogy eljátsszuk, hogy van hitünk. És tudod, hogy fogalmaztam meg otthon? Elmélkedtem ezen? Hogy van a vallásnak egy olyan munkája, amely a templomunkat kirakattá akarja tenni. És csak kirakatból éljünk. Megcsináljuk szépen a kirakatot a hamis megvallásainkon, vagy a hamis kommunikációkon keresztül. Csinálunk mi olyan Jézust, lefestjük. Csinálunk mi olyan szellemi Tóth Lajos, hogy lefestem. Csinálok én olyan szellemi beszédeket, hogy lefestem. Kirakat, nem templom. Lajos, segíts, mondj gyorsan, meg akarok változni. Hogyan tudok ebből kijönni? Első dolog. Az alap. Első dolog az alap. A Zsoltárokban azt mondja az ige, ne lapozd oda, mikor a fundamentumok, 11.3, mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekszik az igaz? De az Úr az ő szemtemplomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemé látják, szemöldökeit megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, leteszteli, a gonosz pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Leteszteli Isten a gonoszt, mikor a fundamentum meginok. Ez egy új kijelentés számomra, magam, tudom, hogy ismered az igét, magamról beszélek. Tudod, hogy miért teszteli le Isten az igaz embert? Mert megingott a fundamentuma. És mit mond, és mit beszél, és mit gondolkodik akkor, amikor az igaznak a fundamentuma meginok? Azt mondja, megingott a fundamentumom, újra kell építeni a fundamentumot, vagy azt mondja, ez a megingott fundamentumra ráépíthetek valamit. Káprázatot, illúziót, magicet. Figyelj, szeretném, hogyha ma kijönni a magicből. És nem magic boy legyél, hanem hitfiú legyél, hitembere legyél. Az első dolog az fundamentum. Kell a valódi hitnek egy fundamentum. Ez a fundamentum az igéből épül föl. Kell egy valódi szó, ez valódi beszéd az életedre, amit Isten mondott neked. És egy nagyon, nagyon furcsa oldalról szeretném ezt megmutatni neked az 1 Korintus 7-ből. Ne lapozd oda. 1 Korintus 7-ből. Hogy Pál hogyan tudott nem magic beszédet mondani, hanem igaz beszédet mondani alázatban. Figyelj! Hogyha házasságról van szó, de most ne a házasságot figyeld, hanem hogy hogyan beszél magáról Isten felkent, hatalmas apostola, akit talán olyat csinált Isten vele, hogy amikor Efraim és Manasszét kellett megáldani, Jákobnak emlékeztek rá? És akkor Jákob már még vakon is, jaj, de jön, egyszer beszélhetnék erről, még vakon is tudott áldást mondani. Még vakon is tudott áldást mondani, olyan szellemi ember lett a sok próbán, szenvedésen keresztül. És amikor odahozza a József, a fia, a két gyereket, és átteszi a kezét. Szellemben van. Tudom, fiam, tudom. Te nem tudod, de én tudom. Vak vagyok, de szellemben látok. És ugyanígy volt Pállal is, hogy Pálra rátette Isten a kezét. És a 12 apostolról levette a kezét, időzéjelben, hülyéskedek, és rátette Pálra a kezét, hogy őt akarom használni. Ilyen volt Pál is. Na, szóval visszatérve. Tehát azt mondja 1 Korintus 7-6. Ez pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Ez az első, amit le akarok vezetni. Milyen az, amikor valaki nem magic boy, nem magic man, hanem hitman, hitembere. Pál őszintén mer mondani, hogy vannak dolgok, amiket megparancsolok a gyülekezetben, mert apostoli tekintély vagyok. És ahhoz olyan a hozzáállásom, mint amikor beleverek a falba egy szöget. Az ott van, és annak ott kell lennie. Ott korlát van. A korlátot senki át nem törheti. De most azt mondom, hogy van kedvezés. Úgy érzem a szellememben, hogy kedvezni szeretnék neked, de bár megteheted. És nem él vissza a szellemi tekintélyével. Úgy érzem, nem a Szent Szellemtől, hanem a lelkem mondja kedvezésképpen ezt az egész dolgot. A végére meg fogod érteni, mit akarok kihozni. 12-es verszak. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha valamely atyámfél hitetlen felesége van, és az vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ez a szellemi ember azt tudta mondani, és azt írták le az igébe, hogy ő azt mondta, hogy nem az Úrtól beszél. Tudod, akkor fogsz tudni hit által megvalani, ha van ilyen pillanatod, hogy nem tudom pontosan, hogy az Úrtól van-e. Nem érted? A szellemi ember nem tud mindent. És a szellemi ember nem tud kinyilatkoztatni mindent, amit kíván. Mert a megvallás az nem kívánságra épül, hanem fundamentumra. És tudnod kell bizonytalankodni, amikor szól Isten. Hogy tudd a biztost, ahogy szoktuk mondani reggelente. Ki kell mondani azt, hogy nem értek valamihez, vagy nem tudok valamit, vagy nem hallottam. Ne csapd el önmagadat. És érdekes módon bekerült Pálnak ez a beszéde, nem tudom, a Bibliába, és Istentől volt. Mert le lett jegyezve. Tudod, vannak dolgok, amiket úgy érzel, hogy nem az Istentől van, és mégis az Istentől van. És az alázat pedig megtart téged, hogy ne legyél már olyan nagy okos. Tanul, testvérem. Amen. Mondom tovább. 17-es verszak. Csak amint kinek-kinek az Isten adta, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Látod, itt biztos volt. Itt biztos volt. Itt már azt mondja, hogy minden gyülekezetben így rendelkezem. Ebben a szelleme áment mondott. Folytatom a 25-ös verszakot. Hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Tanácsot adok, mert Isten irgalmában vagyok, és ezért megbízható vagyok. Tudom magam, hogy megbízható ember vagyok. De nem hallottam az Urat ezzel kapcsolatban, semmilyen hangot nem hallok. De a szellemem azt mondja, hogy. És ez is a megvallás része. Hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz bizonyosan megvallani, de ha benne van ez az alázat eleme, hogy ezt nem hallottam az Úrtól, de megvallom, de ha nem az Úrtól volt, akkor Isten pedig vegye el tőlem. És a szellemi életre, amit most mondtam, minden vonatkozásban, ez nagyon fontos alkalmazni. Mert ha te azt mondod, hogy valamit kapsz az Úrtól, és az nem az Istentől volt, 5, 10, 20, 30, 50, 100 év, 50 évre kivihet az Isten akaratából. Tehát ez nem játék, az élet. Az, amikor elkezdünk gyereknek lenni, és az identitásunk és az énünk öntudatra ébred, akkor elkezdünk játszani, az első játék. És ezt a hangot találjuk meg a legkönnyebben. Tehát ez az életünk értelme. Föl kell reggel a gyerek, már nagyobb, 3-4. Tehát ez. És az életünk egy játék. Emlékszel gyerekkorban, annyira játszottál, hogy nem értetted, hogy hol vagy. Tehát az agyad kikattant, és a homokozóba örömmel futottál be, a szádból is jött a homok, a füled, emlékszem, a fülemből jött a homok, de még búgtunk a gyereke, barátom, búgtunk, és már minden szülő mondta, gyere haza, nem akarok haza, mert itt akarok lenni, nem akarok, és ez volt a játék, állandóan a gyerek a szüleivel, hogy nem akar eljönni a játszótérről. Vagy kapták ott az első biciklidet, örültél, mentél játszani, és besötétedett, és ment utána az a szülő, hogy hol vagy. Vagy lementél focizni, és még este is fociztatok, mert a játék teljesen beszippantott téged. És ahogy felnövünk, időben elfelejtjük ezt a játékot, egyre jobban magabiztosabbak leszünk, és a bűnben leszünk magabiztosabbak. És Isten szeretne, hogyha visszajönnél vele, és megtanulnád a játékot a kereszténységedben, mert a szellem vezetése egy játék. Ha nem így fogod föl, akkor beteszed magadat egy börtönbe, és egy merev emberré leszel. Mert vagy az Isten akaratába, vagy állandóan ezen fogsz izulni, vagy nem az Isten akaratába. Vagy hallod a Szent Szelemet, vagy nem hallod a Szent Szelemet. Engedj egy kis játékot, hadd játszom rád Isten. Hagy kapcsoljon ő ki az igény keresztül. És amiről most beszélek, azt tudom, hogy tudjátok némelyek. Amikor olvasod a Bibliát, és akkor kikapcsolsz. És úgy érzed, hogy nem vagy ott. Valahol voltál szellemben, megláttál valami más dimenziót, és amikor abba hagytad a Bibliát, akkor visszajöttél oda, ahol vagy, és a szádnak a szagát is érezted. De addig nem érezted. És ugyanúgy van az Istenben is, hogy úgy tudsz csak mozogni, ha elkezdesz játszani. Engedett, hogy ő játszon veled. Hogy ő vezessen. Ő vigyen be egy kis cirókamarókába. Igen, az ige az cirókamaróka néha. Hogy muszáj, muszáj, Isten játszon veled. Bizonyos dolgokat félreértesz, ő meg röhög. Bizonyos dolgokban nagyon hiszel. Isten meg azt mondja, hogy ez nem is hitből van. Évek telnek el közben, elnézést. Nem ez? Nem erről szól a dolog? És Isten meg játszik veled. És akkor oda mész hozzá, uram, miért nem szóltál? Nem mondtam én neked. Ekkor is ebben az időpontban, hogy mire figyelj, és akkor szellemet hallja. Dehogy nem mondtad. Ez egy játék. Kereszténység egy játék. Sokszor ez a játék, ez veszélyessé válik. És Pál nem mondta azt, hogy az Úr ezt mondja, biztos, biztos, érzem. Apostol vagyok. Azt mondta, nincs parancsolatom az Úrtól. De tanácsot azt tudok mondani, mert olyan irgalom alatt vagyok, és olyan bizalmi szerepe van Istennek az életemben, mert az a kegyelem irgalom átvételén keresztül ember nem tud Isten bízni, és én is tudok magamba bízni, mert mindig irgalomból élek, mindig Istennek a kegyelméből élek. De ez nem tett engem elszállt emberé. Megvallásról beszélek, testvérem. Megvallásról. Amiről nem beszél senki. Sokan mondták évtizedeken keresztül, keres egy ígéretet és vald meg. Melyik ígéretet? Kérdezik, van valami rémád legyen. Melyik réma? Mert 100 van. De boldogabb úgy marad, ha úgy marad, és az én véleményem szerint pedig hiszem, hogy bennem is Isten szelleme van. Még egyszer felolvasom? De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy bennem is Isten szelleme van. Azt mondta Pál, hogy benne van Isten szelleme. Én tudom, hogy benne van, ez zárja, mielőtt elbizonytalanodná, hogy nem tudta, hogy benne van a kenet. Tudom, hogy benne van a Szent Szellem, de mégis van egy véleményem. Na most, hogy a Szent Szellem mondja velem, vagy az én véleményem, ezt nem tudom. Ezért azt mondom neked, a feleségemmel úgy építettük fel a szemléletünket, hogy soha nem engedtük, hallod? Soha nem engedtük azt meg, hogy valaki kapjon egy flash-t, tehát egy letöltést, és azt mondja, és ez hogy jött, hogy van? Nekem az a véleményem, és olvastam másokat, és ez a vélemény, ez kimunkálta ezt az egész dolgot. Ilyet soha nem engedtük meg. 2 vagy 3 bizonság mindig kellett. Soha nem engedtük azt meg, hogy a másik mondjon valami proféciát, vagy hatalmas kijelentést, és akkor én az benyelem, mint kacsadnak ez itt, mert a feleségem vagy a férjem mondta. Ilyen nincs. Én nem azért bízok benne, mert a feleségem, hanem azért bízok benne, mert jó szellem van rajta, vagy benne, vagy igazat beszél. Amen. Te neked nem szabad bíznod a férjedbe, akkor, amikor hülyeséget beszél. Mert az a jó feleség, aki amikor azt mondja a férje, hogy menj, és ugor le a Erzsébet hídra, akkor azt mondja neki, nem ugrok le, ugorjál te le, te állat. Figyelj, szellemi oldalról is ugyanígy van. Tehát, hogyha a férjed mond valami baromságot, akkor te nyugodtan mondod feleségként, figyelj, ez egy baromság. B, mint baromság. Nem teheted azt meg, hogy megengeded a házasságodban a baromságot. De ezt mondhattam volna durvában is tévegést. Mert van tévegés kategóriája. És akkor te hozzászoksz. Hát az uram az mindig szellemit mond. De fordítva is igaz, hogy a feleséget sem engedhetjük meg, hogy azt mondjon, amit akar, és úgy gondolkodjon, hogy akar. Tehát én úgy építettem fel a feleséget, és a feleséget meg magamat is, együtt építettük magunkat, hogy lemetszettük azt, amit nekem nem tetszett. És amire azt mondta, hogy metszhető, azt metszettük. Ami pedig nem metszhető, azt nem metszettük le. Vagy amit nehezen metszettem le, azzal foglalkoztunk, és rendszeresen előhoztam. És figyelj ide, én nem engedtem azt meg, megsértődjön rám, a szellemi dolgokról beszélek. Te nem tudsz szabadon beszélni szellemi dolgokról a feleségeddel, akkor bajba vagy, kisöreg. Bajba vagy, mert manipulál a feleséged, vagy a férjed. És ezt én tudom, hogy mondjuk azt, hogy békesség legyen az otthonokban. Jó, békességben lenni, figyelj. Jézus nem azért jött, hogy békesség legyen. Kardot hozott. Azt mondta, hát akkor a feleség lázadhat a férj ellen. Nem, mert általában az ige azt mondja, hogy maradjon csendbe, és úgy győzze meg a férjét. De vannak helyzetek, amiket nem lehet szó nélkül hagyni. Audiával megbeszéltük ezt. Tehát van olyan helyzet, amikor már nem várhatsz. Tehát amikor például szellembe be kell töltekezni, és a másik azt mondja, hogy nem lehet betöltekezni Szent Szellemmel, akkor nem mondhatod azt, hogy hát akkor jó, akkor én sem töltekezek be Szent Szellemmel. Vagy azt mondja a másik, hogy nem lehet profétálni szellem által. Hát akkor mi se profétáljunk, dobjuk ki az egészet. Vagy azt mondja, hogy nem akarok gyülekezetbe. Jó, akkor én sem járok gyülekezetbe. Nem. Ilyen dolgokat nem lehet megengedni. A lényeget kell mindig megtudni, hogy miben kell konfrontálni, és a lényegtelen dolgokat pedig le kell nyelni. Majd Isten meggyőzi őt. Ha meg nem, van egy jó családos feleségem, majd lejelem vele az életemet. Majd fönt a mennyben megtudja, hogy igazam volt. János 15-ben azt mondja az ige, ti már tiszták vagytok a beszéd miatt, amelyet szóltam hozzátok. Ti már tiszták vagyok a réma miatt, amit szóltam hozzátok. 5-ben én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és akiben én megmaradok, sok gyümölcsöt terem, mert nálam nélkül semmit nem tehettek. És azt is mondja még ott, hogy aki bennem marad, és megtartja az én beszédemet, az ő bennem marad. Beszélgettem valakivel, aki szőlővel foglalkozik. 3 metszésről beszélt nekem. Ő nem csak foglalkozik, hanem 30 éve foglalkozik vele. Nem nagyon értettem, mit mond, de azért lejegyzeteltem, amit meg kellett értenem. És a szellem életben a szőlőnek a metszése az egyenlő, hogy meg legyen metszve a nyelved és a szíved, vagy a szíved és a nyelved, hogy ne vad beszédet szólj, hogy ne vad magic ember legyél, hanem szellemben legyél. És a gyümölcseid, az első volt a fundamentum, hogy igaz megvallásod legyen, hogy le leszel tesztelve, hogy amikor az inog a fundamentum, akkor hamis beszédet szólsz, képutató hittel akarsz élni, vagy valódi hittel, hogy újraépíted a fundamentumodat. A második, amiről most beszélek, az a gyümölcs, hogy a gyümölcs megmondja és megmutatja, hogy milyen a fád. Nem a fa mutatja meg a gyümölcsöt, hanem a gyümölcs mutatja meg a fát. Nem? Mikor bemész egy szőlőkert vagy egy kertbe, és van körtefa, almafa, akkor el tudod dönteni, melyik a körte meg az alma, mert tudod, hogy néz ki. És ugyanígy van a beszéded is, hogyha nem teremi meg a gyümölcsöt, akkor neked meg kell tudni ítélni, hogy lehet, hogy az, amit beszélek, az haszontalan beszéd volt. Lehet, hogy meg sem hallgatta Isten azt a beszédet. És tudnod kell azt is, hogy mit vársz a gyümölcsökkel kapcsolatban. Tehát tudnod kell, hogy hitben vagy-e, és mik a hitnek a gyümölcsei. Ezt a Bibliából meg kell tudni keresned. A negyedik pedig, amit még hoztam a igaz megvallása kapcsolatban, hogy mi nem letagadjuk azt, ami van, és azt mondjuk, hogy nincs, és ez a hit megvallása. Például beteg vagyok. Legyek egy nagyon durva betegséget. Leukémia. Ekkor nem azt teszem, hogy legalább súlya legyen, amit mondok, hogy nem vagyok leukémiás. Ha te nem tudod megvallani azt, hogy leukémiás vagy, akkor te nem tudod egyértelműen elfogadni, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vagy. Mert az egy hit kell ahhoz, hogy te elhitt, hogy tényleg leukémiás vagy, hogy meg tud gyógyulni a leukémiából, mert ha te nem hiszed, hogy leukémiás vagy, akkor még akarsz meggyógyulni a leukémiából. Hát, és ki kell tudnod mondani? Én leukémiás vagyok. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor magicbe vagy. Mert letagadod a valóságot. Ha azt mondom erre a székre, hogy tehén, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy Lali, te bolond vagy. Nem, megvallottam, hogy tehén, ezért tehén. Hagyd abba, mert elviszünk. Elviszünk valahova, ahol kigyógyítanak. Amikor baj van, akkor te kimondhatod azt, hogy baj van. Amikor baj van az igaznak, akkor nem azt mondja, hogy nincs baja az igaznak, hanem azt mondja, hogy sok baja van az igaznak. De mindegyikből kimenti az Úr. Tehát az első rész az, hogy mi nem először letagadjuk azt, amint van, és aztán rámondjuk arra, ami van, hogy nincs, hanem előszorítjuk azt, ami van az Istennél, és azt mondjuk ki, amit Isten mondott nekünk. A létezőt behozzuk ebbe a létezőbe, de nem azt mondjuk, hogy letagadjuk azt, amink van. Még egyszer. Amikor leukémiája van egy embernek, akkor nem arra kell megtanítani őt, hogy hazudjon önmagának, hanem elhiggye azt, hogy Jézus sebében meg lehet gyógyulni. A második dolog, hogy amikor neked te nem mersz kimondani semmilyen problémádat embereknek vagy Istennek, akkor te tulajdonképpen szégyenbe vagy benne. És Isten nem azt várja, hogy ne önts ki a szívedet. És Istennel lehet őszintén beszélgetni. Tehát Isten nem egy olyan, nem tudom milyen vallásos, vaskalapos ember, vagy bocsánat, Isten, személy, aki, hogyha te elmondod a gyengeségeidet, akkor lenéz. Testvérem, ez a vallás. A vallás néz le bennünket a gyengeségeink miatt. Isten nem néz le a gyengeségeiddel. És öntsük már tiszta vizet a pohárba. Nem az a hit megvallása, hogy te kitalálsz valamit, és akkor azt majd te megvallod. Nem, ez nem a hit megvallása. Ez a bolondság megvallása. És tudom, hogy nem akartok ilyet tenni, de elmondom mégis. Elmondom mégis, mert nagyon sokan nem érnek el gyümölcsöket, és azt mondják, hogy hit által beszélnek. De akkor hol vannak a gyümölcsök? Testvérem, a Jézus azt mondta, hogy 3 év alatt gyümölcsöt kell teremni. 3 év alatt. nem tönkre menni idegileg, szellemileg, anyagilag, hanem három év alatt fölvirágozni. Egyébként a pénzügyi szakmában 10 évet mondanak. Elkezdesz egy munkát, 10 évig csinálni. 50-es évek óta ezt tanítják. 10 év, minimum. Hát 10 év után gyümölcsöket akarok látni. Én is. Nem? Hát és saját magam életében. És ha nem jó a gyümölcs, akkor rossz a szívem, és rosszul beszéltem. Mert a beszédem miatt rossz. Mert nem hitből beszéltem, hanem konyha hitből. Tudod, ez az össze, ilyen pár utcai fiúk rágták, tudjátok, a gittet. Hát ez a világ, de nem a hitvilága. Ne idegeskedj, sokba került, tudom, a bohóckodásod, de van lehetőség megtérni. Tehát előszólítjuk azt, ami van, de nem azt csináljuk, hogy ami nincs, azt letagadjuk, és kitalálok valamit, ami majd helyette lesz. Hanem a hit azt mondja, hogy amit Isten mondott nekem, az létezik, mert amit kimond, az Isten beszéde, az valóság. És amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, akkor jött egy manifestáció, és lett világosság, és szétválasztotta a jót a rossztól. És azt mondta rá Isten, ez jó. És neked is azt kell tudni mondani bizonyos dolgok, amiket mondasz. Ez rossz, ez meg jó. A Szent Szellem által. És ne félj rosszat kimondani az életeddel kapcsolatban. Ne mondd azt, ne merd azt mondani, hogy hát, hibáztam. Nem jól építettem fel a hit üzenetét. Ezt mondd ki nyugodtan. Mert kimondani, pontosabban fogalmazva. Mert kimondani, hogy nem tudom már, hogy hogy kell hinni. Mert kimondani, hogy össze vagyok zavarodva. Nem tudom, hogy kell fölépíteni a hit beszédét. Különben nem tudod fölvenni az alázat palástját, és nem fog működni.